adásunk. Jövő héten Bródy Sándorral vacsorázunk. Ha Klódi az Ínyencek királya, akkor Bródy a hercegük. A főzés művészetéről kevesen írtak olyan átéléssel, mint ő. Ha kíváncsiak a fekete arany történetére, hallgassanak bennünket.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Gerecsén, FM 105,6. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. A 100 éves erdélyi Helikont ünnepelték most a héten egy kétnapos konferenciával. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében valósult meg ez a konferencia. Veresemese Gyöngyvér összeállítását hallják, elsőként megszólal Boka László, a második irodalmi mező és annak centrális csoportosulása címmel tartott előadást a kétnapos összejövetelen.
100 éve írta meg Kemény János azt az első levelet, amely nyomán megalakult az erdélyi Helikon író közössége. Hogyan kezdődött egyáltalán, mik az előzmények? Ugye sokat beszélünk ezekről, sokat tudunk, de talán nem árt mindig össze is foglalni.
Nagyon sokan az első találkozó résztvevőjéből ezt megörökítették, többek között Tamási Áron is. Ez egy háromnapos nyári összejövetel volt, az első alkalommal 26 írót hívtak meg. Nyilván a házigazda Kemény János önzetlen támogatásával, de azért a főszervezők között itt Kunc Aladárt mindenképpen meg kell említeni. És Tamási azt is leírja, hogy egy délelőtti bő két órás munkafázis, aztán ebéd, séta a parkban, délután megint, esti sétával, és a harmadik napon mindenféle meghívottaknak és a közeli falu népének is egy ilyen rögtönzött irodalmi est. Nagyon fontos mindazonáltal, hogy az első találkozó hat pontja kihatott a későbbiekre is. Tehát ami a társművészetekkel, vagy a színházzal kapcsolatos, ami a fordítási programokkal kapcsolatos, de Kunc leírja egy másik emlékezésében, hogy megbeszélték mondjuk az írói honoráriumok kérdését is, tehát minden aktuális kérdést megbeszéltek, ami nyilván nem csak a szűkebben vett helikoni körre vonatkozott. Ugye 1944-ig folyamatos ez a sorozat, nyilván folyamatosan változó történelmi helyzetben, és hát a 42-es nyilatkozatuk is a helikonistáknak akkor már ketté szakított Erdélyben, tehát Észak-Erdély, Dél-Erdély ismételt frontmozgásokkal, határváltoztatásokkal fontos. Az a szellemiség, amely a helikoni szabad írócsoportosulást jellemzi, leginkább ez a demokrácia és humánum és etikai elvek, amit Kós ugyanúgy kiemel, mint Makai, vagy Bánfi ugyanúgy hangsúlyoz, hogy egyik kérdi a másiknak a politikai ilyen-olyan irányultságát, itt mindannyian Erdély érdekében akarnak dolgozni, és mondtam is a nyitó előadásomon, hogy nem voltak olyan borzasztó törésvonalak, mint például a Csonka vagy kismagyarországi irodalomi életben a két világháború között. Tehát ez a konzervatív vagy akadémikus kormányzati versus a szabadabb elvű nyugatias irodalom, de nem volt olyan vita sem, mint a népi urbánus vita például a 30-as években.
Ez nyilvánvalóan adódott már a transzilvanizmus, mint kifejezés megszületéséből és koncepciójából is, és még egy gondolat, ugye erdélyi Helikonról beszélünk, ez megint nem csak a történelmi Erdély.
Sőt, ez nagyon fontos, ugye van egy korábbi Helikon, amit mindenki ismer, a keszthelyi Helikon. Helikon, a görög mitológia, múzsák egyes, stb. Tehát magát a névválasztást nem kell magyarázni, de az erdélyi Helikonban, mondom, ez a többes értelmű szabad írócsoportosulás, olyan értelemben is, hogy nem csak toleránsak voltak egymás világnézeti, hanem egymás alkotói módszereivel is, tehát nem voltak ezek a különböző viták sem, hogy ki így vagy ki úgy alkot, mennyire feladatelvű az irodalom, vagy mennyire nem, hanem olyan szempontból is szabad volt, hogy nem volt konkrét intézményhez kötött. Ugye ez is elhangzott ma itt az egyik beszélgetésben, hogy szándékosan nem volt egy elnöke. Nyilván tudjuk, hogy a folyóiratuknak az 1928-ban elindult Erdélyi Helikonnak főszerkesztője Bánfi Miklós lett, de magának a társaságnak hivatalosan nem volt elnöke. És ez azért is volt, mint ahogyan Szász László és mások is megjegyezték, hogy a román cenzúra ne tudja bármikor betiltani. Ugye az egész 1920-as évek arról szól, hogy a legnagyobb erdélyi magyar hagyománnyal bíró közgyűjtemények, múzeumok, színházak működését bármikor fölfüggeszthették. Ilyen volt az Erdélyi Múzeum egylet, amelynek ugye a könyvtárát akarták, nagyon gazdag könyvtárát, stb. Megszerezni, és szándékos volt, hogy ne lehessen egyetlen egy intézményhez kötni. Innentől kezdve a nyári összejövetelek, tehát a helikoni találkozók mellett informális baráti társaságok voltak, és mindenki tovább vitte magával a nyáron megbeszélteket, és megpróbálta ezt a saját szűkebb hazájában, szűkebb alrégiójában is hirdetni, megoldani, megvitatni azokkal, akik nem voltak ott Marosvécsen. És itt jön be az, amit kérdezett, nagyon fontos, hogy ugye ez a kiterjesztett Erdély, vagy kibővített Erdély, vagy poszttrianoni Erdély, tulajdonképpen nem a történelmi Erdély már. Ez jóval nagyobb, majdnem kétszer akkora terület, 103 ezer négyzetkilométer, amit 1920 júniusa után Romániának ítélnek, és ez olyan régiókat is magába foglal, mint majdnem a teljes Párcium, Dél-Bukovina, Kelet-Bánság, Máramaros, és nyilván ez a fajta előkeresett transzilván gondolatkör kiterjesztődik. Úgy, ahogy Kós írja már a kiáltó szóban, hogy Körösvidék és Bánság, magyarsága, stb. Stb. Ebben nyilvánvalóan benne vannak a németek, magyarok, románok, de mindenki más is benne van. A németség sem egységes Erdélyen belül, hanem svábok, szászok, mindenkit képvisel. Tehát a transzilvanizmus külön formáin belül Szabédi László terminológiával megkülönböztetünk tájtranszilvanizmust és országtranszilvanizmust. A tájtranszilvanizmus inkább az egységes magyar irodalmat és azon belül egyetlen táj jelleget vagy színt képvisel, és itt is ugye hangsúlyos az erdélyi régió, vagy hát mennyire lehet ezt homogénnek tekinteni. Az országtranszilvanizmus viszont Erdély országról beszél, mint ami az államalapítás óta egy különálló ország, és itt az újdonságot 1920 után nem is az mutatja, hogy Erdély különáll, ilyen már volt a történelemben, hanem a megváltozott helyzet a kisebbségi létre vonatkozik. Tehát olyan viszont még nem volt a történelemben, hogy az államalkotó magyar nemzet a kisebbségivé legyen. És ez volt az az elsődleges trauma, amire válaszként egy cselekvési programot fogalmazott meg a transzilvanizmus, és nagyon fontos, hogy a helikonisták ezt a két irányzatot egyesíteni tudták. Tehát nem volt éles határ tájtranszilvanizmus, országtranszilvanizmus között. Nagyon fontosak az alrégiók, Kalotaszeg például. Tehát Kós művében ugyanúgy ott van Tabirinál, ott van a Párcium, ott van Nagyvárad, vagy akár az Érmellék, tehát ilyen kisebb alrégiók is. Ott van természetesen a Székelyföld, de hát ugyanúgy lehetne mondani Barcaságot és sok minden mást. Tehát ezek megjelentek, és a helikonistáknak egyik legfontosabb törekvése volt az, hogy szövegtranszferek szülessenek, tehát hogy a szász magyar, szász román, román magyar kapcsolatokat fordítás programokban is rögzítsék.
Íróközösségről beszélünk, miközben azért nem volt mindenki író, és miért azt a két tucatnyi személyt választotta ki tulajdonképpen Kemény János, akiket eredetileg meghívott, hiszen aztán ugye bővült majd a kör.
Igen, a kör bővült, az első körben, ha már Tamás itt emlegettem, ő is azt mondja, hogy akiket meghívtak első alkalommal, azok leképezték a korabeli legfontosabb írókat. Én ma idéztem Kunc Aladárnak egy 1928-as itt Budapesten készült interjúját, amelyben szintén kiemeli, hogy nem is tudja felsorolni az összes jelentős írót, mert olyan gazdagok vagyunk. Ugye az Erdély Irodalmi Reneszánsz a címmel ismert ez az interjú, de hát ott is első helyen említi akkor még Áprili Lajost, mint jellegzetes erdélyi poétát, de tudjuk, hogy sokan, akik publicistaként, értekezőként is hozzájárultak akár a Helikonhoz, és folyamatosan publikáltak majd az Erdély Helikon folyóiratban is, nem voltak ott Marosvécsen, mint például Jancsó Béla. Később többen már azért ott vannak, olyanok például 30-es években, akik nem voltak az első alkalmakkor meghívottak, de változó nyilván az irodalmi élet mozgásait is leköveti. Valaki kap egy Bangarten díjat, akkor értelemszerűen bekerül. Vannak ebből nagyobb viták, félreértések. Az egyik ilyen, hogy az olyan kor időseket, mint például Benedek Elek, nem hívták meg. Erre is több ok van. van. Benedek megsértődött, azt mondta, csak akkor megy el, hogyha ő lehet itt a Doen. Ugye tudjuk jól, hogy Bánfinak az édesapja nem engedte, hogy esetlegesen Boncidán legyen ez a találkozó, de Bánfi ott állt végig, mert 1926-tól abban az évben költözik vissza Erdélybe. Például Kunc ír egy programírást 1928-ban, amikor már 10 éve létezik valamilyen formában külön erdélyi magyar irodalom, és a Korunkban azzal vádolják meg jogosan, hogy például Markovics Rodionról nem tesz említést, hogy a Markovics sem volt ott ezeken a találkozókon. Hol ott? Hát a szibériai garnizont csak a Korban nagyon sok nyelvre lefordították, óriási sikerregény volt. Erre is van válasza mind az erdélyi kritikának, mint mondjuk Nyugatban Söflin Aladár vagy Babics is azt mondja, hogy a Stradivári című korabeli sikerregény lehet, hogy nagyon sikeres, de nem a népszerűséggel mérik ilyen formában, és ő összeveti a Fekete Kolostorral, és egyértelműen az egyik mellett teszi le a voksát. De azt látni kell, hogy voltak belső viták, voltak külső vádak, voltak generációs nézetkülönbségek. Én a diákjaimnak is így szoktam tanítani, hogy ez a jó. Ez mutatja egy irodalmi élet vitalitás. Az nem jó, hogyha már ellenségként tekintünk egymásra, és hát ugye a Helikont megalakulásától kezdve nagyon sok vád érte. Budapestről ugyanannyi, mint Bukarestből, vagy akár Kolozsváron belül az 1926-ban alakult Korunk, ugye annak is éppen centenáriuma van. Gál Gáborék azzal vádolják éppen Kuncékat és Bánfiékat a 28-ban elindított lapjukkal, hogy csak irodalom, tiszta irodalom, esztétizálás. Ugye ők egyértelműen egy baloldali osztályi jellegű irodalmat képviselnek, tehát szélső jobb és szélső ballal meggyűlt a baja a helikonistáknak, és nagyon következetesek voltak. Miközben ők nagyon demokratikusan beengedtek maguk közé mindenkit. Ha megnézzük itt, mondjuk én nagyon szeretem Olosz Lajos költészetét is, vagy Bartalis Jánosért. Hát Bartalist ugye, aki már a 10-es években indult, és Kosztolányiék fedezték föl, és egy avantgard szerző végül is, akkor is, hogyha egy soft avantgard, tehát nem annyira radikális mondjuk, mint Kassákék, de folyamatosan ott van. Meghívottként és aztán áttelepszik Magyarországra, aztán visszakerül Erdélybe, és itt érdemes külön kitérni az erdélyi életutakra is. Tehát, hogy itt a Helikont már csak ezért sem tekinthetjük nagyon homogén csoportosulásként, mert hát ugye Áprili rögtön 28 után, 29-ben eljön. Gulács Irén eljön. Tudjuk, hogy Tamási Áron később költözik át. Vannak, akik visszamennek, a fiatal Jékeli, tehát Áprilinak a fia Jékeli Zoltán már itt érettségizik. De amint lehet, visszatér. 1940-től 46-ig megint Kolozsváron él és alkot, a Termésnek lesz szerkesztője, és viszi tovább azokat a helikoni eszméket, amiket még nagyon fiatalon, 10-13 évesen látott Kunctól és az édesapa Áprilitól.
Nagyon sok mindenről lehetne beszélni az erdélyi Helikonnak, erről a majd 2 évtizedes munkásságáról. Most az jutott eszembe, hogy a 90-es években született egy dokumentumfilm a Magyar Televízióban, hogy tulajdonképpen éppen a második bécsi döntés után a politika hogyan tette tönkre az erdélyi Helikont, de ha ugrunk az időben, akkor elmondhatjuk azt, hogy a cenzúra is miként bánt, aztán a későbbi időszakban ezekkel az írókkal, örökségekkel, úgyhogy a végén már csak azt kérdezném meg, hogy most a helyén kezeljük mindezt.
Én nagyon bízom benne, hogy igen. Ugye iniciátorként azért is gondoltam nagyon fontosnak, hogy erről a centenáriumról ne csak Erdélyen belül emlékezzünk meg, mert annál sokkal jelentősebb a Helikon kisugárzása. Nem csak az egyes alkotók, nem is csak a több mint 17 év folyamot megélt lap folyóirat, ami a két világháború korszak legjelentősebb irodalmi kritikai folyóirata, hanem az is, hogy milyen személyes vagy intézeti kapcsolatok működtek. Nagyon fontos azt látni, azt érzékelni, hogy például Kunc Aladár meghívására közöl folyamatosan Babics Erdélyben, vagy Csida meghívására vesz részt József Attila különböző ankétokban, hogy magyarországi szerzők fordítanak a Helikon számára, hogy más elcsatolt területekről, utódállamokról, Szlovenszkóból, Vajdaságból folyamatosan publikálnak. Sőt, a 20-as években van egy nagyobb publikálási szabadság is adott esetben különböző erdélyi lapokban, nem csak a Helikonban, hiszen az 28-ig nem is létezik, hanem az Ellenzékben, különböző irodalmi melléklettel rendelkező lapokban, hogy például Ignotus ott van Erdélyben egy ideig, vagy hogy 60-i Lajos is megfordulott. Tehát ezt nem lehet úgy kezelni, mintha egy teljes teljesen elválasztott, külön irodalmi almezeje lenne a magyar irodalomnak. A másik az, hogy itt a kapcsolatokban senki nem gondolta úgy, hogy ez egy mindenképpen kőbevésett állandó állapot marad. Ezt még Söfrinék, Babicsék is kimondják sorok között, hogy ha a falak leomlanak, visszaáll valamilyenféle rend. Attól függetlenül, hogy a Helikon, mint ezt ma hangsúlyoztam, a leghatározottabban távol tartotta magát mindenfajta revizionista gondolattól. Ők valóban egy szellemi haza országot építettek, egy szellemi egységet hirdettek, ezen belül a szülőföld megtartó erejét, amire ugye Babics is azt mondja, hogy a kultúrának semmi köze a határokhoz, a határok a karddal csinál dolgok, azok változhatnak bármikor, itt a szellemi haza fogalom az, ami elsődleges, és ezen kívül nagyon fontos, hogy a politika, mint utalt rá, mindig megpróbálta kikezdeni ezt a fajta értelmiségi szellemi egységet. Elég, ha azt mondom, hogy a vészkorszakban mi történik, tehát a helikonisták közül tudjuk Karácsonybenő, Ligeti Ernő és sokaknak a tragédiáját, de azt is, hogy az olyan vezetőket, mint Kós Károlyt vagy Bánfit lehallgatja a magyar hatóság 44-ben. Tehát, ha belegondolunk, a nyugat megszűnik ugye Babits halálával, Bánfinak az érdeme az, hogy egyáltalán 44-ig még létezhet az erdélyi Helikon, és hát bizonyos budapesti kormányzati körökből nagyon sok vád is éri őket, hogy a nyugatnak egyfajta oldalága lenne a Helikon. Mindenesetre 44 szeptemberig létezik a lap. Tudjuk jól, hogy a II. Világháború után már román többséggel és aztán a kommunista hatalom átvétellel miért nem lehetett beszélni egy magyar Helikonról.
Éppen 95 éve, hogy elhunyt ezen a napon Kuncza Ladár, és az ő munkássága megkerülhetetlen, akár az erdélyi Helikon szervezését illetően is. És azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy Kuncza Ladár, akkor biztos, hogy elsősorban a Fekete Kolostor jut eszünkbe, de hát itt Juhász Andreától megtudtuk, hogy a novelláival is érdemes foglalkozni.
Kétségtelenül ez egy nagyon szép összefüggés, hogy pont akkor tartják ezt a konferenciát itt a PIM-ben, és ráadásul majdnem ugye kerek évforduló ez. Az, hogy Kuncza Ladár nem csak egy könyvíró, azt már az elmúlt évtizedekben igyekezett az irodalomtörténészek egy kis csapata bebizonyítani, ugyanis a Széchenyi Könyvtár és a Kritérion könyvkiadó közös gondozásában jelent meg a Kuncza Ladár összes művei kötet. Ebben a második kötet volt az, amelyikben megjelentek Kuncz novellái, egy márvány darab címmel. Ez az egy márvány darab, az a novella, amit ő a fogság idején az egyik rabtársa cipőjébe vagy ruhájába rejtve küldetett haza Magyarországra, és aztán Lackó Géza barátja vitte be a nyugathoz, és megjelent. Ez a leginkább kanonizált műve, de ezen kívül mind a háború előtt, az első világháború előtt, és mind a háború után is írt novellákat, háború előtt döntően a nyugat folyóiratban jelentek meg, a háború után pedig máshol is, és 1923 után, amikor Kolozsvárra költözött, akkor már kizárólag erdélyi lapokban, a Pásztortűzben, az Ellenzékben, és aztán az Erdélyi Helikonban jelentek meg művei, bár éppen az Erdélyi Helikonban novella nem. Hogy mi jellemzi ezeket a novellákat? Többféle érdekességük van természetesen. Leginkább a Fekete Kolostor előzményeit érdemes ezekben felkutatnunk, úgyhogy több olyan novellát is olvashatunk, amelyekben a szereplők felbukkannak később a Fekete Kolostorban. Egyet most kiemelek, a Csoda című novellának a főszereplője egy szobrászművész, akiben minden Fekete Kolostor olvasó Zádorira ismerhet rá, aki Budapesten sétálva ment meg egy nő életét, vagy lehet, hogy ez csak álmodja, de minden esetre az a humanizmus, emberszeretet jellemzi, ami a Fekete Kolostor alapvető jellemzője is. Én itt a konferencián arról beszéltem, hogy ezek a novellákban hogyan jelenik meg Erdély, hogy 20-as években nem csak Kuncz érkezett meg Erdélybe, haza a gyerekkori város helyszínére, hanem megérkeznek a művek is, amelyek közül többnek a helyszíne Kolozsvár vagy a vidéki Erdély.
Ráadásul ez a konferencia nagyon jól rávilágít arra, hogy eddig az egyes személyeket elsőként az irodalmi munkásságú alapján ítéltük meg, itt pedig nagyon jól látjuk, és most már ugye beszélünk erről, hogy a szervezői munkásságuk ugyanúgy nagyon fontos, az irodalmi élet talán nem létezett volna, vagy olyan irodalmi lap, ahol éppen közöljenek, hogyha nincs, akár Kuncaladár is.
Kuncaladárnak szerintem kulcs szerepe volt a 20-as évek erdélyi magyar irodalma szervezésében. Több szerepe is volt, alapvetően a szerkesztői feladata, ugye előbb az Ellenzékben, aztán pedig az Erdélyi Helikonban. És a szerkesztői feladatot ő úgy értelmezte, hogy inspirálta az alkotókat. Alkotókat keresett valószínűleg minden emberben, mindenkit biztatott, hogy írjon. Egyfelől, másfelől viszont ugye jóban volt az írókkal, akik Erdélyben benne a budapesti szerkesztőt, vagy a budapesti irodalmárok közül azt látták, aki megérkezett gyerekkora helyszínére. Egyfajta tekintélye volt, amiatt, hogy ő nyugodt munkatársa volt, úgyhogy számított a szava. Másfelől viszont alapvetően fontos kultúra közvetítő szerepe volt abban, hogy a egykori, vagy még mindig barátait, a budapesti írókat, akik Karinti, Kosztolányi, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, őket kérte, hogy küldjenek minél több írást Erdélybe, és ezek a magyarországi ismertebb írók, erdélyi publikációi szintén alapvetően fontos jelentőséggel bírtak. Én azt gondolom, hogy az Erdélyi Helikon megszervezésében, a szabad írói csoportosulás megszervezésében is döntő jelentősége volt, hogy pontosan ki, hogy merre kezdte ennek az irodalmi társaságnak a megszervezését. Itt talán nem Kunc volt, de hogy az ötletben, hogy ez hogyan nézzen ki, hogy miről kell beszélni majd a találkozón, hogy egyáltalán ne csak Kemény János, hanem Bánfi is odaálljon mögé, ezekben szerintem kulcs szerepe volt a Kuncaladárnak.
Az elmúlt évtizedek kutató munkássága során most már mindent kiderítettek Kuncaladárról, lezárult ez a kutatás, vagy még kerülhetnek elő azért kéziratok, vagy más szempontok is az értelmezéséhez?
Kéziratok mindig kerülnek elő, művek mindig kerülhetnek elő. Pár hete került elő Bartók Béla eddig nem ismert zenéje, tehát soha nem adhatjuk fel. Én azt gondolom inkább, hogy Kuncaladár életműkiadásban kellene még működnünk, amennyiben a levelezés kötetet még nem raktuk össze, tehát egy picit még vannak restanciáink ezen, és ezen kellene dolgoznunk. Amúgy pedig kézirat igen, előkerülhet, vagy folyóiratban, lapokban megbújó művek még folyamatosan.
Amikor megszületett a transzhumanizmus fogalma, és Kós Károly is megjelentette a kiáltó szavát, abban az időszakban megkerülhetetlen volt, hogy a három együtt élő nemzet, a magyarok, románok és a szászok ne együtt építsék Erdélyt. Aztán láttuk nagyon jól, hogy mennyire nem volt ez megvalósítható, de még a 21. században is időről időre visszatérünk ehhez a transzhumanista gondolathoz. Ön hogyan értékeli irodalomtörténeti szempontból a magyar szász kapcsolatokat e tekintetben?
A kérdés azért nagyon fontos, mert minden mai napig, tehát 100 év elteltével is, vagy 100 év perspektívájából is a transzhumanizmus gondolata az erdélyi német irodalomban előbukka, nyilván mindig más és más tartalmakkal.
Balogh András irodalomtörténész.
A 20-as években egyféle keleti Svájcot álmodtak az erdélyi németek is, de utána a politikai fejlemények Európában, értsd az alatt, hogy 1933-ban Adolf Hitler nemzeti szocialista pártja került hatalomra Németországban, és ez elhúzta a szászokat is azért, mert bedőltek annak a manipulációnak, miszerint egy nagy német feltámadás fog bekövetkezni Németországban, és ők is egyre inkább németnek érezték magukat, kevésbé erdélyinek. És ezáltal eltávolodtak a magyaroktól, eltávolodtak a románoktól is. Másrészt az erdélyi német irodalom azért egy kis irodalom volt, tehát összességében 220 000 ember vallotta magát akkor erdélyi németnek, és körülbelül 10 embert lehet írónak definiálni, aki akkor rendszeresen írt, viszont sok volt még mellettük a történész, a teológus, szinte-szinte azt lehet mondani, hogy a történetírás meg a teológia fontosabb volt az erdélyi német irodalomban, mint az irodalom írása, tehát versek, regények, drámáknak az elkészítése. Az erdélyi német identitásban az irodalomnak nem jutott akkora szerep, mint az erdélyi magyar irodalomban, tehát különböző irányokba fejlődött a két kultúra, mondjuk úgy.
Azt láttuk, hogy voltak kísérletek arra, hogy a kapcsolatok élénkek legyenek, voltak találkozók is. Nagyanyeden, Kolozsváron és Brassóban is találkoztak, de valahogy a végkifejlett, mintha kevésbé lenne ismert, hogy mire is jutottak az egykori kezdeményezők.
Az egykori kezdeményezők azért mégis valamit elértek, azért mert egymás műveit lefordították, tehát az megjelent az erdélyi Helikonban, meg fordítva a Klingszorban, meg a román írók fordítottak román is akkori magyar szerzőket, mert akkor még elég jók voltak a nyelvismereti tényezők. Most már az, hogy valaki mind a három nyelvet jól beszél, az már egyre ritkábban fordul elő. Szóval eredmények voltak fordításban, voltak ezek a közös írótalálkozók, és végső soron megmaradt egy ilyen idealisztikus kép az erdélyi német irodalomban is, amelyik aztán időről időre azért mégiscsak felbukkant a német irodalomban, és Erdélyhez tartozónak tekintik az erdélyi magyarokat, értékelik a műveiket, fordítják, kapcsolatot tartanak, tehát a kapcsolattartás irányába azért mégiscsak elvitte a két irodalomnak a működését.
Kiemelhetünk olyan szerzőt, akinek a neve ismert lehet a magyarok körében is?
Hans Bergelt ismerheti a magyar olvasókezenség, Éginács Schlattnert szintén ismerheti azért, mert az 1990-es években körülbelül 100 000 példányban adták ki a regényeit Németországba, és Magyarországon is lefordították. Ugyanis az 50-es évekről, a lehallgatásokról, a kirakat perekről, a börtönről van szó, amelyek épp úgy sújtották az erdélyi németeket, mint a román értelmiségieket, vagy az erdélyi magyarságot, úgyhogy egy hasonló sorsot jelenít meg.
És a két világháború közötti időszakból?
A két világháború közötti időszakból elsősorban Adolf Mischendörfet emelném ki, kinek a regényét Kós Károly fordította le, és fordítva elsősorban verseket, novella részleteket fordítottak le magyarból németre, ami a Klingszor nevezetű folyóiratban jelent meg rendszeresen.
Mi általában hajlamosak vagyunk a romániai németséget csak a szászokra korlátozni, és ilyenkor kimaradnak a bánátiak, vagy például a szatmár környéki németek is, de hát onnan is tudnánk példákat hozni. Hogyan viszonyultak hozzájuk, főleg, hogy több onnan származó német származású író aztán magyarként lett ismert?
Igen, hát az erdélyi németek a történelmi Erdélyben gondolkodtak. Nagy-Románia rétre jöttekkor, tehát 1918-ban szembesültek azzal, hogy a Nagy-Románia német lakossága borzasztóan felduzzadt. Ez egyféle pozitív jelzés is volt, hogy Románia keretén belül egy német kulturális életet lehet vinni, mert nagyobb az olvasóközönség, nagyobb a rezonancia tér, úgyhogy akkor jobban figyeltek a temesváriakra, a bukovinai német irodalomra, vagy a bukovinai német nyelvű zsidó irodalomra, úgyhogy ezek integrálódtak, de bizony szempontból párhuzamos életeket éltek ezek az irodalmak.
Általában ezt is szoktuk mondani, hogy békés együttélés volt, de hát rájövünk így a 21. századból visszatekintve, hogy mégiscsak párhuzamos életeket éltünk, nem együtt, hanem egymás mellett, és azt hiszem, hogy ez most már egyre nyilvánvalóbb, főleg miután a szász közösség tagjai olyannyira meg is fogyatkoztak.
Igen, így van, tehát most már egy sztereotípiává vált ez a megállapítás, de az még mindig jobb, mint hogyha ellenséges életet éltek volna egymással, hogyha párhuzamos módon élnek a közösségek, annak lehet pozitív hozadéka is. Talán Erdélynél egy fokkal érdekesebb a bukovinai együttélés, azért, mert ott lényegesen több nép és kultúra élt egymás mellett, mert a bukovinai együttélésre a kutatás azt mondta, hogy politikailag egymás ellen élt, gazdaságilag egymással kooperálva, azért már minden nép valami termelésben ügyesebb volt, jobb volt, és azt árulta, amit termelt, és kulturálisan meg párhuzamosan egymás mellett, nyilván figyelve a másikra is. Hát ez a bukovinai modell végsősoron Erdélyben is jelen volt a két világháború között, meg utána is.
Végül, de nem utolsó sorban, van-e önnek most hangsúlyos témája?
Igen, most éppen Joachim Vitstoknak, talán az utolsó nagy erdélyi írónak az egyik kötetét fordította le egy kedves barátom, Bács úr, és én ehhez próbálok most lábjegyzeteket meg egy utószót gyártani, úgyhogy ezzel foglalkozom most pillanatilag.
Kedves hallgatóink, 100 éves az erdélyi Helikon. Kétnapos konferenciát tartottak a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében. Beresemese Gyöngyvér összeállítását hallották. Ezzel az Irodalmi Újság eheti számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Bölgyi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.